Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 8. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 8. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 247. énekkel dicsérjük a mi Urunkat. Ennek énekeljük első 4 versét. Imádandó Isten, széles föld neked zsámolyod, és a menny fényes ülőszéked.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, olvassuk Isten igéjét Jób könyvének 38. részéből. Jób könyvének 38. részében így szól hozzánk Isten igéje. Majd felele az Úr Jóbnak a forgószélből, és mondta: ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Nosza, öveszt fel, mint férfi derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-e? Avagy ki húzta el felette a mérőzsinórt? Mire bocsátották le oszlopait, avagy kivetette fel szegletkövét, mikor együtt örvendezének a hajnal csillagok és Istennek minden fiai vigadozának? És ki zárta el ajtókkal a tengert, amikor előtűnt, az anyaméből kijött, mikor ruházatává a felhőt tevém, takarójául pedig a sűrű homályt, mikor rávontam törvényemet, zárat és ajtókat veték elébe, és azt mondám, eddig jöjj és ne tovább, ez itt ellene áll kevély habjaidnak. Parancsoltál-e a reggelnek, mióta megvagy? Kimutattad-e a hajnalnak helyét, hogy belefogózzék a földnek széleibe, és lerázassanak a gonoszok róla, hogy átváltozzék, mint a megpecsételt agyag, és előálljon, mint egy ruhában, hogy a gonoszoktól elvétessék világosságuk, és fölemelt kar összetöressék? Eljutottál-e a tenger forrásáig? Bejártad-e a mélységnek fenekét? Megnyíltak-e neked a halálnak kapui? A halál árnyékának kapuit láttad-e? Áttekintetted-e a föld szélességét? Mondd meg, ha mindezt jól tudod. Melyik út visz oda, ahol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van helye? Hogy visszavinnéd azt az ő határába is, hogy megismernéd lakása útjait. Tudod-e ezt? Hiszen már akkor megszülettél, napjaidnak száma nagy. Eljutottál-e a hó tárházához, vagy a jégesőnek tárházát láttad-e, amit fenntartottam a szükség idejére, a harc és háború napjára? Melyik út visz oda, ahol szétoszlik a világosság, és szétterjed a keleti szél a földön? Kihasított nyílást az áporesőnek és a mennydörgő villámnak utat, hogy aláessék az ember nélkül való földre, a pusztaságra, holott senki sincsen, hogy megitasson pusztát, sivatagot és sarjasszon zsenge pázsitot. Van-e atya az esőnek, és kiszülte a harmat cseppjeit? Kinek méhéből jött elő a jég, és az ég daráját kicsoda szülte? Miként rejtőznek el a vizek, mint egy kő alá, és mint zárul be a mély vizek színe? Összekötheted-e a fias tyúk szálait, a kaszás csillag köteleit megoldhatod-e, a hajnal csillagot előhozhatod-e az ő idejében, avagy a göncölszekeret forgathatod-e fiával együtt? Ismered-e az ég törvényeit, vagy te határozod-e meg uralmát a földön? Felemelheted-e szavadat a felhőkig, hogy a vizeknek bősége beborítson téged? Kibocsáthatod-e a villámokat, hogy elmenjenek, vagy mondják-e neked, itt vagyunk? Kihelyezett bölcsességet a sötét felhőkbe, vagy a tüneményeknek, ki adott értelmet? Kiszámlálta meg a bárányfelhőket bölcsességgel, és ki üríti ki az égnek tömlőit, mikor a por híg sárrá változik, és a göröngyök összetapadnak? Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy imádattal fordulhatunk hozzád ezen a vasárnapon is. Valljuk, hogy te teremtetted az egész mindenséget. Ahogy énekeltük, te öröktől fogva mindörökké vagy. Valljuk dicsőséges hatalmadat, mérhetetlen bölcsességedet, kikutathatatlan szeretetedet. Köszönjük néked, hogy hódolhatunk te neked, aki ezernyi kérdést feltehetsz nekünk, melyekre mi nem tudunk válaszolni. De köszönjük, hogy mi előtted meghajolva föltehetünk neked kérdéseket, és kérhetünk, hogy te válaszolj nekünk, és tanítsál bennünket. Segíts elfoglalni alázattal azt a helyet, ami bennünket színed előtt megillet. Add, hogy ma is alázattal tudjuk hallgatni és befogadni a szívünkbe a te igédet, amelyben tanítasz minket. Köszönjük neked, hogy ezen a vasárnapon is magasztalhatunk azért, mert nem csak tanítasz minket, hanem megváltottál minket fiad által. Köszönjük neked az Úr Jézust, az ő drága keresztjét, az ő drága üres sírját, köszönjük drága ígéreteit, köszönjük néked, hogy újra eljön, és újjá teremti ezt a világot, és benne bennünket is, akik ő benne hiszünk. Köszönjük néked, hogy az ő fényében állhatunk meg, és köszönjük, hogy nincs messze tőlünk, hanem lelke által most is közel van, itt van velünk a Krisztus, itt van velünk az ígében, a lélekben. Kérünk téged arra, hogy áld meg most együttlétünket, dicsőséges teremtőnk, megváltónk, szólj hozzánk az ígéből. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve az 512. énekünk első versét énekeljük. Az 512. énekünk első verse így kezdődik, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliumának 5. részéből olvassuk a 24. és következő versekből. Leülve figyelemmel hallgassátok írott igét. Tehát János evangéliumának 5. részében a 24. verstől ezt olvassuk. Bizony, mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Bizony, mondom nektek, hogy eljön az idő, és az most van, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Mert amiképpen az atyának élete van önmagában, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában, és hatalmat adott neki az ítélettételre, mivel hogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen! Mert eljön az óra, melyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Drága testvéreim, az apostoli hitvallásnak annál a szakaszánál tartunk, hogy hiszem a testnek a feltámadását, és az elmúlt két vasárnap láttuk, hogy a Biblia világosan beszél a test feltámadásáról, vagyis arról, hogy az Úr Jézus visszajövetelekor feltámadnak a halottak, és akik Jézusban hittek a földi életük során, mint megváltójukban, akik követték, mint urukat, azok egy megdicsőült testet fognak kapni, amiben elfoglalják az új teremtést, az új eget és az új földet, hogy ott örökre harmóniában éljenek Istennel. A test feltámadásáról gondolkodva jött elém, hogy vajon a világ, illetve a Biblia mit mond a testről. Először néhány hamis vélekedést szeretnék fölvázolni, de utána rátérni a bibliai igazság rövid bemutatására. Kezdjük tehát először a világi vélekedésekkel. A filozófia. Mit mond a testről? A filozófia világában az ókor óta két alapvető irányzat létezik. Egyiket úgy nevezik, hogy idealizmus, a másikat úgy, hogy materializmus. Ez a két irányzat a filozófiának a két alapvető irányzata. Tudom, hogyha ezt a szót hallják a testvérek, hogy filozófia, akkor egy ilyen hatalmas szürke katyvasz képződik meg a lelki szemeik előtt, de most ez egy kicsit rendet csinál ebben a szürke katyvaszban, mert tulajdonképpen két kategóriára oszthatók a filozófiák, az egyik idealista tábor, a másik a materialista tábor. És ez a két irányzat máshogy beszél a testről, mint mármint hogy az emberi testről, ami az anyagi világnak tulajdonképpen a része. Próbáljuk megérteni a gondolkodásukat. Először az idealizmus. Az ókornak tulajdonképpen az egyik legnagyobb, vagy ha nem a legnagyobb filozófusa, sőt a filozófia történetnek talán a legnagyobb filozófusa volt Platón, akit az idealizmus atyának is nevezünk. Szerinte, most egyszerűen szólva, a személytelen ideák szellemi világa tökéletes, magasabb rendű az anyagi, a természeti világnál. Az anyagi világ, amiben benne élünk, benne mozgunk, ez egy alacsonyabb rendű valóság. Tulajdonképpen lecsapódása vagy megjelenési formája annak a megfoghatatlan, idealisztikus világnak, amelyik túl van az anyagi világon, fölötte áll, magasabb rendű. Abból ered tulajdonképpen ez a földi világ is. Az a szellemi világ tehát, ahol nincs személy, az egy személytelen világ Platón gondolkodásába, az magasabb rendű, mint az anyagi világ. Volt egy irányzata, amit úgy neveztek, ez a kereszténység előtt, illetve hát pont a kereszténység megjelenésekor bontakozott ki, úgy nevezték gnoszticizmus, akik tartották magukat ehhez a különbségtételhez, ők is, hogy így mondjam, idealisták voltak, és azt mondták, hogy a szellemi világ, ez a személytelen ideáknak, eszméknek a világa, ez magasabb rendű, mint az anyagi világ, sőt, az anyagi világ az egyenesen rossz, egyenesen gonosz. És az, mint egy, az ő gondolataik szerint, foglyul ejtette a szellemi világot, és mint egy magába zárja, és valahogyan ennek a szellemi világnak, a szellemi valóságnak ki kell szabadulnia az anyagnak, az anyagi világnak a fogságából, hogy újra önmaga lehessen. Na most az idealizmusnak, testvéreim, a test felfogása már itt kezd előttünk kikristályosodni, mert hogy ugye úgy néznek az anyagra, egyáltalán az anyagi világra, és az ember anyagi testére is, mint ami egy alacsonyabb rendű, kifejezetten talán gonosz dolog. Az idealizmusban az anyagi világot, meg az emberi testet is, hogy így mondjam, masszívan alul értékelik. Alul értékelik. Itt most nem fogok ebből részletesebben belemenni, de ez is megérne egy külön gondolatmenetet, hogy az idealizmus erőteljesen hatott a kereszténységre. Amikor a kereszténység kezdett elterjedni a római birodalom területén, akkor éppen az úgynevezett neoplatonizmus uralta, tehát Platónnak a követői újra fölvették az ő gondolatait, amit több száz évvel azelőtt mondott, és kezdték újra ragozni. Ez az eszme uralta a római birodalomnak a területét, és a kereszténység, amelyik akkor kezdett kibontakozni, nagyon sok mindent a legnagyobb gondolkodói révén átvett a neoplatonizmusból. Például Augustinus is neoplatonista volt. Ezek az emberek, mármint hogy a neoplatonizmus hatása alá, vagy idealizmus hatása alá kerülő keresztjének, a testet, az emberi test valóságát megvetették. Állandóan a test ellen beszéltek. Ugye ki alakult ezért az aszkétizmus? Ugye az aszkétizmus az egy ilyen keresztény irányzat volt, ahol annak a jegyében, hogy a test valami rossz, valami gonosz, egyáltalán az anyagi világ valami alsóbrendű valóság, ezért megpróbálták ugye a testet, az anyagi valójukat valahogyan elnyomni, kínozni, sanyargatni, hogy minél előbb kiszabadulhasson belőle, úgymond a lelki, a szellemi részük. Ugyancsak ez vezetett egyébként például pontosan Augustinusnál is a miszticizmus felé. Tehát kezdünk meditálni, hogy ki tudjunk lépni az anyagi valóság korlátai közül, mint egy kiszabadulhasson a lélek, és a meditáció által, mint egy fölemelkedhessen az anyagi világ a test fölé, és visszatérjen a tiszta szellemi valósághoz, a tiszta lélekhez, Istenhez tulajdonképpen magához. Ezek a kereszténységnek, testvérek, ilyen erőteljes irányzatai, mind a mai napig megvannak a kereszténységben, aszkétizmus is, és a miszticizmus is. Mind a kettő meg akar szabadulni valahogyan a test kötöttségétől, mert a testben, az anyagban valami rosszat lát, valami megvetendőt lát, ami korlátozza a lelket, a szellemi létet. Az az igazság, hogy itt megvizsgálhatjuk tulajdonképpen önmagunkat is egy kicsit, hogy nincs-e bennünk is ez a gondolkodás, mert például volt egy időszak, amikor nagyon sok könyvet adtak ki Vacsman Ni nevű kínai keresztjéntől, és ezt nagyon sok ember olvasgatta. És az ő hatása az erőteljesen befolyásolja a magyar kereszténységnek a gondolatait. És a Vacsman Ni, ő is ugyanezt vallotta. Azt mondta, hogy az ember teste az olyan, mint egy edény, amit össze kell törni ahhoz, hogy belőle a lélek, az emberi lélek, amit ő rokonságba állított Isten lelkével, valahogyan kiszabadulhasson, és Istennel valódi közösségben élhessen. Nagyon sok keresztényben van ma is miszticizmusra való hajlam, tehát arról, hogy meditáljon, és akkor elszakadjon az anyagi valóságtól, és valahogy beleolvadjon az Istenbe, aki a szellemi létező, a magasabb rendű szellemi létező. Számos keresztény van, aki aszkéta, és elfordul, hogy így mondjam, az anyagi világ dolgaitól, de ezt értsétek, a szó szoros értelemben például a szexualitással egészen zavaros viszonya van, Vagy éppen a takarítással van neki problémája, a házának a kitakarításával, vagy a ruhájának a kimosásával, vagy a testének az ápolásával, mert úgy van vele, hogy ez nem kell vele foglalkozni. Hát minek ez? Csak egy porhüvely, hát minek ezzel? Az alacsonyabb rendű, mint a lelkünk. Ezek testvérek mind ott élnek valahogy a keresztényekbe, és ezekről tudnunk kell, hogy azért mindjárt megértjük, hogy nem bibliai gondolatok. Nem bibliai gondolatok. De nem maradok tovább az idealizmusnál, mert azt hiszem értjük ezt a különbségtételt, hogy van a szellemi világ, és az anyagi világ, és az a magasabb rendű, amit nem tudunk megfogni, de egy személytelen eszmevilág, ami fölötte áll az anyagi világnak, ami tulajdonképpen rossz és megvetendő, és meg kéne tőle szabadulni, hogy a lelkünk szárnyalhasson és beleolvadhasson az istenségbe. Na ez az idealizmus. A másik irányzat ugye a materializmus. A materializmus pont az ellenkezőjét teszi, mint az idealizmus. A materializmus a szellemi világot abszolutizálta, a materializmus az meg az anyagi világot abszolutizálja. Az anyagi természetet, a természetet, benne az embernek az anyagi részét, a testi valóját. Ezen túl a materialista nem lát semmit. Kinézünk a világűrbe, ott nincs senki azon túl, a fölött, az alatt, ott már semmi nincsen. Hallgatag, jeges űr lakik mindenhol. Csak az anyag világa van, és a test világa van. És manapság, testvérek, azt hiszem, hogy nem annyira egy ilyen idealista kultúrában élünk, hanem sokkal inkább egy ilyen materialista kultúrában. Az emberek materialisták. Ez jellemzi, hogy az anyagi valóságot ezt mindenek fölé helyezik. És benne ebből eredően az emberi testet helyezik a figyelemnek a középpontjába. A test kulcsfontosságú. A testünkben például zajlanak mindenféle ugye, folyamatok. Most nem csak az evésre, meg a ivásra, meg emésztésre, meg egyebekre gondolok, hanem azokra az agyban zajlódó folyamatokra, amelyek úgymond megalapozzák az embernek az ösztönvilágát. Az embernek ösztönei vannak, amelyek az agyának a működéséből, az agysejteknek a működéséből jönnek tulajdonképpen, arra épülnek. Tehát a materialista szerint az embernek önmagára kell figyelnie, mert nincs már kire figyelni magán kívül. Ő a végső valóság, mint egy anyagi valóság. Az anyagi valóságába zajlanak mindenféle folyamatok, az agyába zajlódnak mindenféle folyamatok, azok termelik az ösztöneit, és ezeket az ösztöneit az embernek meg kell valósítania, ki kell élnie, ez az önmegvalósítás. Élj a saját indulataid, a belső ösztönzéseid vagy ösztöneid szerint. Önmagadat valósítsd meg, önmagadat bontsad ki tulajdonképpen. Ha valaki ebben téged korlátoz, az maga a gonosz. Ugye ez a sátán tulajdonképpen, aki téged abban akadályoz, hogy megvalósítsd önmagadat, élj a saját biológiai, meg agyi folyamataid által diktált módon. Aki ebben téged korlátoz, az a sátán, az a gonosz. Most így idézőjelbe teszem a sátánt. Aki téged ebből az állapotból megszabadít, tehát a korlátozottságnak az állapotából megszabadít, az a te megváltód. Aki elvezett téged oda, hogy igen, te egy test vagy, akiben vannak mindenféle fizikai, meg biokémiai, meg egyéb ilyen, meg elektromos folyamatok zajlanak ott az agyacskádba, ezek szerint kell élned. És nem kell hagynod, hogy ebbe téged valaki korlátozzon. Ezek a pszichológusok, az egyik ilyen a humanista pszichológusok, akik arra vezetik az embert, hogy élje ki önmagát tulajdonképpen, és valósítsa meg azt, amit a teste diktál neki. És jön a másik nagy megváltó, a liberális párt. Ugye a liberális sok tulajdonképpen azok mind így gondolkoznak, hogy az embereket nem szabad, hogy bármi korlátozza. Ha ő homoszexuális akar lenni, akkor lehad lehessen az. Ha úgy érzi, hogy neki annak kell lennie, mert a testi ösztönei ezt diktálják neki, akkor hadd legyen az. Nehogy valaki megmondja neki, hogy ez nem jó. Valaki leszbi akar, akkor legyen leszbi. Valaki egy férfi, de ő nő akar lenni, akkor hadd legyen nő. Ha nő, de férfi akar lenni, hadd legyen férfi. Nem szabad korlátozni az embereket. A gyerek nevelésbe se szabad korlátozni. Hagyni kell, hadd fusson ki az a gyermek, és nem szabad semmiféle korlátot elé tenni. Mert azzal csak azt segítjük elő, mondják az okos pszichológusok, hogy elfojtsa magába azokat a belső ösztöneit, amik az agyából jönnek tulajdonképpen, és ilyen fizikai, anyagi alapon állnak. Ezeket viszont, ha az ember elfojtja, akkor mindenféle bajai származnak, és neurotikus lesz, meg idegroncs lesz, meg utána egyszer csak nem lehet tudni, hogy fog majd belőle mégiscsak kitörni az a sok elfojtott düh. Ugye ezt egészen szélsőséges formában is megmagyarázták az embereknek, hogy például a fasizmus az nem más, mint az elfojtott dükitörése, az elfojtott ösztönöknek az egyik megvalósulási formája. És tessék, hova vezetett? Egy világháborúhoz, egy népnek a kiirtása, majdnem teljes kiirtásához. Hát hadd menjen, a gazdaságot se szabad, ugye ez a liberális gazdaságpolitika is, nem szabad korlátozni. Vannak belső törvényei, nem csak az embernek, a gazdaságnak is. Hagyni kell, hogy azok szerint mozogjon a gazdaság. Ez a liberális gazdaságpolitika, amelyik mindig becsődöl egyébként. Nem mondom, hogy a liberális nevelés politika nem csődöl be, mert az is becsődöl, mert már látjuk. Meg nem mondom, hogy az a házasság is mondjuk olyan jól működik, ahol így gondolkoznak a felek, hogy mindenki valósítsa meg önmagát. De hát, na, ez a liberalizmus, testvérek. Ez a liberalizmus nem csoda, hogy ez, ugye a liberalizmus, mivel illetve materializmust odnál tartunk, mivel az anyagon túl nem lát semmit, ezért mindent az anyagba, mindig az anyag körül bogarászik. Ez magyarázza az iszonyú testkultuszt, ami ma is van. Mert az embernek nincs más. Nézd, figyeld, hogy mibe öltözteted a testedet, divatkultusz. Mit eszel? Ez a test. Mit tömsz magadba? Egészségesen kell táplálni. Hogy elkerüld a betegség, természetgyógyász kultusz. Minden a test körül forog. Még olyanok is vannak, akik annyira a test körül forognak, hogy meg akarják változtatni a testüket. Üssétek be, ha van egyszer egy kis időtök, és elég erősek vagytok, mert lehet, hogy megdöbbentő a látvány. Vannak testmódosítók, akik nem, nincsenek megelégedve a testükkel, és agyon tetováltatják magukat, és sőt, hát átoperál, ketté ágatják a nyelvüket. Ha ilyeneket akartok látni, nézzétek meg a kígyóvá, meg gyíkká, meg nem tudom, össze-vissza vagdossák magukat, megnyúzzák a hátukat, dudorokat tesznek ide, mintha szarvuk lenne itt a homlokukon, ilyen dudorokat operáltatnak, amputálják a kezüket, a lábukat. Testmerők megmódosítják, ez egészen extrém, hogy valaki idáig jut ilyen öncsonkító műveletekig, úgyhogy csak nézi az ember, és azt mondja, hogy ezek megőrültek, vagy mi van? De hát ők ezt úgy érzik, hogy ez is minden a test körül forog. Minden a test körül forog. Mert a testen túl nincs semmi. Lelked, az nincsen. Ugye a materializmus szerint az emberi lélek az egy ilyen ideiglenes létező, ami az agysejtek működésének a terméke. Olyan, mint amikor tüzelünk, az füst keletkezik. Amikor az ember megszűnik élni, akkor megszűnik a lelke is. Eltűnt. A materializmus számára Isten sem létezik, Isten is csak egy illúzió. Az emberi agy valamiért létrehoz egy ilyen maga fölött álló személyt. Mindegy, hogy Indiába, Kínába, bárhol, minden vallás lényegében az emberi agynak tulajdonképpen az alkotása. Azaz Isten az nem létezik, az csak egy illúzió. Ami létezik, az egyes egyedül az ember. Az ember testének az anyaga. Hát ez az ember testének, testi valójának, a benne zajlódó biológiai, kémiai, egyéb folyamatoknak az abszolutizálása. Ez az embernek tulajdonképpen az ember testi valójának a megistenítése, a materializmus. Na hát itt is lehetne arról beszélni, hogy ez is hogy jött be aztán a kereszténységbe, mert bejön, testvérek. Bejön, de most arról nem akarok beszélni. Sokkal inkább, most értsük meg azt, hogy itt még sok mindent lehetne elmondani, de a lényeg, azt hiszem most világosan áll már előttünk, hogy a filozófiában ez a két iskola van, ugye az idealizmus, ami az anyagot, a testet, az emberi testet is teljesen másodlagosnak, harmadlagosnak, legyőzendőnek, elvetendőnek tekinti, és a szellemet tartja mindenek fölött valónak. A másik véglet meg, a szellem az nincs is tulajdonképpen, ami van, az a természet, az anyag tulajdonképpen, és az anyagnak az élő formája az ember. Az ember. A maga biológiai ösztönével ez a végső valóság. Nincs lélek se, nincs Isten se, csak az ember van. Az egyik megveti az anyagot és testet, másik megisteníti az anyagot és testet. Mit mond a Biblia? Na most testvérek, a Biblia se nem idealista, se nem materialista. Ezt kell megjegyeznünk. A Biblia az Istennek a beszéde. Ezek, amiket mondtam, ezek filozófusoknak a bölcselkedései. A Biblia meg az Istennek a szava. És ő elmondja nekünk itt a Bibliába, hogy mi a helyzet. Mi az igazság, mi a valóság. És nézzétek, az Isten azzal kezdi a mondani valóját, hogy én vagyok. Ez az alap kiindulási pont. Ő, mint személy van. Nem bizonyítja a Biblia ezt. Nem is kérdőjelezi meg. Isten egyszerűen közli velünk, ha tetszik nekünk, ha nem, ha elhisszük, ha nem, hogy ő létezik. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Így kezdődik a Biblia. Ő mondja el. Én voltam, még mielőtt lett volna ég és föld, teremtményvilág. Én már voltam. És én vagyok az, aki megteremtettem az anyagot, illetve anyagi világot, a maga törvényeivel együtt. Ami látható, a láthatatlanból állott elő. Vagy az Úr szavára lettek az egek és minden seregük. A létező Isten létrehozza az anyagot a törvényeivel együtt. A materializmus mit mond? Hogy az anyag a végső valósága. Biblia mit mond? Nem az anyag a végső, Isten a végső valóság, aki megteremtette az anyagot. Nem az anyag teremti a világot, hanem Isten teremti az anyagot. Az idealizmus meg azt mondja, hogy a végső valósága a személytelen szellemi világ. A Biblia azt mondja, nem. A végső valóság a személyes Isten. A személyes Isten. Nem valami van mindenek fölött, hanem valaki áll mindenek előtt. A személyes Isten. És Isten a Bibliába folytatja, ugye én, mint személy létezem, öröktől fogva mindörökké. És én teremtem az anyagot a törvényeivel együtt. Sőt, én teremtem az embert. Az embert is, hát most beszélhetnénk a többi anyagi dolgokról, a növényekről, állatokról is, de az emberre koncentráljunk. Az ember testét Isten megteremti a már megteremtett anyagból, a föld porából. Isten nem irtózott hozzáérni az általa teremtett anyaghoz, ahogy a Biblia leírja ilyen szemléletesen, képletesen, hogy Isten maga formálta meg Ádámnak a testét, és utána Évát is. A föld porából. Nem mondta, hogy juj, hozzá nem érek az anyaghoz, az valami rossz. Alacsonyabb rendű dolog, még hogy én hozzáérjek ehhez, a tiszta szellemi lét. Nem mondta Isten, hanem hozzáért. Nem volt az anyagban ugyanis semmi tisztátalan és gonosz, és ma sincs egyébként, ahogy azt az idealizmus hite tanítja. Ugye az idealizmus azt mondja, hogy az anyag dolog, ez egy alacsony rendű, ez egy, sőt lehet eleve gonosz dolog, amitől el kell határolódnunk, meg kell szabadulnunk tőlük. Nem, mondja Isten, nem az, én teremtettem, hozzá nyúltam, hogy így mondjam, dolgoztam vele és dolgozok vele. Aztán mit csinál Isten? Miután megformálja az anyagból Ádám testét, beleteremti a lelket. Ugye így mondja a Biblia, hogy belelehelte az életnek leheletét. Beleteremtette a lelkét. Az emberi lélek tehát nem az anyagból, nem az anyag melléktermékeként jelent meg, hanem azt Isten külön teremtette és kötötte bele, vagy lehelte bele az emberbe tulajdonképpen, az embernek a testébe. A materializmus mondja, az a lélek az tulajdonképpen nincs is, az csak az anyagnak a füstje, de a Biblia azt mondja, nem, az nem az anyagnak a füstje, az Istennek a teremtménye, az embernek a lelke. És ez a kettő, ez össze van kötve, és így lett az ember élő lényé. És az ember egyik részese, a Bibliát, ahogy olvasgatjuk, egyik részese magasabb rendű a másiknál. A Bibliában nincs az, hogy a lelke magasabb rendű, mint a teste. Mind a kettőt Isten teremtette. Egyforma, hogy így mondjam, ha el akarnánk választani, mind a kettő tökéletesen egyforma értékű, egyenlő értékű. Teste is, lelke is. Ezt az embert, akit Isten így létrehozott, Isten belehelyezte, hova helyezte bele? Az Isten által teremtett anyagi világba, testvérek. Ide helyezte be, és egy feladatot bízott rá. Te, mint testi-lelki valóság, ebben az anyagi világban, a növények, állatok világában, ebben az anyagi világban kell, hogy engem képviseljél. Te vagy, én téged a magam képére és hasonlatosságára teremtettelek azért, hogy te légy itt az én helytartóm, ebben az anyagi világban. Nem azt mondta Isten az embernek, hogy meneküljél ebből az anyagi valóságodból, vissza hozzám a szellemi létbe, nem ezt mondta. Nem is azt mondta, hogy legyél materialista, hanem azt mondta, hogy legyél az én képviselőm ebben a világban. És ezt a kertet, amit rád bízok, ezt őrizzed. Ezt az anyagi valóságot őrizzed, ezt műveljed, kutassad ki, ebből éljél, legyen ez neked a feladatod. Nem az a dolgot, hogy elmenekülj innen, és nem az a dolgot, hogy beleolvadj ebbe a világba, hanem ebben a világba engem kell képviselned. Úgy kell ezekkel a dolgokkal bánod, mint az én megbízottam, mint sáfárom. Isten nem csak megalkotta és az emberre bízta, testvérek, az anyagi világot, hanem mit csinált? Még ezt az anyagi világot a Bibliából olvassuk, gondviselésével körülveszi. Isten nem úgy viszonyul a világhoz, hogy hű, ez az anyagi világ, ezt el kell söpörni. Még a bűneset után sem ezt csinálja Isten. Ha ítéleteket is gyakorol fölötte, mégis nem semmisíti meg soha. Még az utolsó ítéletbe se fogja eltüntetni úgy, ahogy sokan elképzelik. Nem megsemmisít, inkább átformálja, újjáteremti. Testvérek, ez egy egészen elképesztő dolog. Hogy Isten, ahogy itten Jobbnak például elmondja, hogy tartom én ezt a mindenséget, ezt az anyagi mindenséget, amelyben itt vagy te is, akinek még van egy teremtett lelked is. Aki rám kellene figyelj, de nem figyelsz rám. Mégis gondviselősz kezemmel hordozom ezt a mindenséget. Nagyon fontos lenne az embernek itt megértenie, nekünk is fontos megérteni, hogy mi az ember problémája, alapvető problémája. Az ember alapproblémája, testvérek, nem az, hogy teste van, mint az idealizmus mondja, ez az alapproblémád. Nem. Az ember alapproblémája az, hogy ő, mint testi-lelki valóság, szembefordult a teremtőjével. Ugye Ádám és Éva ezt tették meg, szembefordultak a teremtővel. Szembefordultak Istennel. És ebben az állapotában, hogy így mondjam, önmagát istenítve él. Ez az embernek az alapvető, az egész emberi egzisztenciának az alapvető problémája. Nem az, ismétlem, amit az idealizmus mond, hogy teste van. Nem. Nem az a probléma, hogy anyagi teste van, és itten zajlanak ezek a különböző folyamatok, és olykor a testével is foglalkozik. Nem ez a fő probléma, vagy mindig a testével. Az, hogy az ember nem figyel az ő teremtőjére, hanem önmagával van elfoglalva, és önmagától függően éli az életét. A megváltás az azt jelenti, hogy az ember Istenhez, hogy így mondjam, visszatér, mert Isten egy ajtót nyit neki erre. Isten az, aki megváltja az embert abból az állapotból, amiben benne él. Tudni, az Isten ellen való lázadás állapotából. Isten azt mondja, hogy jöjj vissza hozzám. Jöjj vissza, tér vissza hozzám. És élj valóban, testi-lelki valódban, ebben az anyagi világban, az én akaratomra, én megbocsátom neked azt, hogy hosszú évekig vagy évtizedekig nem így éltél. Térj vissza hozzám. A megváltás a Bibliában nem az, hogy megszabadulunk a testtől. Értitek? Nem ez. Az idealizmus. Szabaduljunk meg a testből. Aszkéták legyünk. Meditáljunk. Nem ez a megváltás. A megváltás az, hogy visszatérünk az Istenhez. Az idealisták megváltása a materialisták megváltása meg azt jelenti, hogy az egyes ember társadalmat mindenkit ki kell szabadítani minden külső elnyomó, meg kell szabadítani minden elnyomó struktúrától, minden elnyomó törvénytől, és föl kell szabadítani, hogy a benne lévő dolgok szerint, folyamatok szerint tudjon élni. A Bibliában nem ez a megváltás. Teljesen más a Bibliának a megváltásról való képe, mint az idealizmus, én meg a materiális. A Bibliában az a megváltás, tér vissza Istenhez. És ha visszatértél, és ő vele élsz, akkor boldog ember leszel. Jézust azért küldte el Isten ebbe a világba, testvérek, testi formába, ráadásul, testi formába, hogy az embert és az egész világot megváltsa, elvegye ezekről az Istennek az átkát és a haragját, és megnyissa a kaput, hogy most már az ember is tér vissza Istenhez, és kezdje vele élni, ráfigyelve élni ebben a világban, ahol neked élni kell, és majd egy napon Isten ezt az egész világot újjáteremtse. Jézus áldozatára tekintettel, újjáteremtse, új eget és új földet alkosson. Jézusra tekintettel. A megváltó Jézus. Nem a liberális párt. Nem a pszichológus. Nem az aszkétizmus. Nem a miszticizmus. Nem ezek a megváltók. Jézus a megváltó. Aki egyszerűen itt van köztünk a Bibliában, az igében, és azt akarja, hogy ebbe a világba, ebbe az anyagi világba, anyagi testbe mi úgy éljünk, ahogy ő mondja nekünk. Alap dolgokat érintek most, azt hiszem értitek ezt, vagy tudjátok követni, igyekszem nem elbonyolítani, ami egyébként egyszerű, és értitek azt is, hogy mennyire a bibliai tanítás mennyire szemben áll mind a materialista világnézettel, mind az idealisztikus világnézettel. Teljesen mást mond a Biblia. De én azt gondolom, hogy ha ezen alaposan elgondolkoztok, és még ezt egy kicsit űzitek, fűzitek magatokba, rájöttök ti is, hogy a Biblia egy sokkal átfogóbb. Ez sokkal közelebb áll hozzánk, mint a materializmus, vagy mint az idealizmus. Ha mi idealista útra lépünk, akkor tessék, legyünk aszkéták, azt gyötörjük a testünket. Szenvedj, te bűnös test. Na, gyötörjétek magatokat bátran. Kínozzátok. Vagy legyetek materialisták. Ugye? Csak legyetek materialisták. Aztán éljétek át, amit átél a materialista világ, hogy lehet, hogy egyre gazdagabbak, de egyre cinikusabbak, egyre rezignáltabbak, egyre kiégettebbek, és boldogtalanok, testvérek. Lehet űzni, fűzni ezt a szót. Elárulják a filmek, a könyvek, minden az újságcikkek, minden elárulja, hogy milyen a materialista embernek a lelke. Miért van, hogy állandóan keresnek valamit, ami a tapogatóznak mindig ezek a szegények, hogy találjanak valamit az anyagon túl. Okkultizmusba mennek, a spiritizmusba mennek, futnak mindenféle tévutakra, csak hogy valahogy fogjanak valami lelki valóságot, mert nem bírják elviselni azt a gondolatot, hogy csak a test van, meg az én kis biológiai, meg kémiai folyamataim vannak, és ezentúl semmi nincs. Próbálnak ebből kitörni, de nem lehet. A saját eszméjük fogjai tulajdonképpen. Már Istenre eleve úgy gondolnak, hogy az nincs, az illúzió. A lélek az is az. De mégse, valami azt mondja bennük, hogy nem. És tényleg nem az. És mi itt vagyunk, testvérek, és a kereszténység előáll, a bibliás kereszténység, a reformátori kereszténység, hogy azt mondja, hogy itt van a gordiuszi csomónak a megoldása a Bibliában. Nem kell a testedet levetkezned, hanem azt, mert Isten teremtette azt. Van lelked is, nem illúzió, van lélek. És a te dolgod ebben az anyagi világban az, hogy az Istenhez térve, mert ő elfogad téged egyedül Krisztusért, Istenhez térve éljél egy boldog életet. A testi valódat úgy éld meg ebbe a világba, ahogy például Jézus. Ugye Jézus nem csak azért küldi ide Isten testbe, hogy megváltson minket, embereket, hanem meggyőződésem, hogy azért is, hogy bemutassa, hogy ebben az anyagi világban, anyagi testben hogyan kell élni az embernek. Jézus a prototípus, hogy így mondjam, aki bemutatta, hogy Istenre figyelve járhatja végig az ember az élet útját ebben a világban. Nem kell se liberálisnak lenni, se aszkétának lenni, se nem tudom minek lenni, hanem élhet az ember egy teljes életet. Hát ez csodálatos, hogy Jézus ugye nem volt idealista, vagyis nem volt ilyen testellenes. Mondják neki, hogy hát együtt eszik és iszik a bűnösökkel. Nagy étkű ember, ilyenekkel vádolják ugye Jézust. Részegeskedik. Mert Jézus elment, azt ivott bort a kánai mennyegzőbe. Meg evett kenyeret, meg jó ételt. Na mindjárt rá... Nem volt testellenes. Emberek testét gyógyította meg. Testi valójuk, egészségüket állította helyre. Nem mondta, hogy jaj, de jó, hogy betegek. Örüljetek, hogy betegek vagytok, mert legalább hamarabb meghaltok. Nem, megszabadultok a testfogságából. Örvendjetek. Sőt, még halottakat is föltámasztott, visszahozott ebbe a testbe. Jézus nem volt idealista, de nem volt materialista se. Nem volt olyan ember, aki csak azt tanította volna a hegyi beszédben, hogy éljetek a saját agyatoknak az ösztönei, meg a bennetek zajló fizikai törvények, meg folyamatok által diktált módon az ösztöneitek szerint. És ne engedjétek, hogy valaki korlátozzon benneteket. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy kövessetek engem. Higgyetek Istenbe, kövessetek engem. És úgy éljetek ebbe a világba. Hát testvérek, azt hiszem, hogy itt kezdjük talán fölfogni és érteni, hogy mi az Istennek az akarata. És azt is kezdjük érteni, hogy nekünk keresztényként mi volna a dolgunk. Hát minden esetre az a dolgunk, hogy ne legyünk se idealisták, ne legyünk se materialisták, hanem legyünk keresztjének a szónak az igaz értelmébe. Krisztusra figyelő, általa Istenhez, Istenre figyelő, és neki engedelmeskedő emberek. Otthon takarítsatok ki, mert az fontos. A ruháitokat mossátok ki, bocsánat, hogy ilyeneket mondok, mert az fontos. Legyen rend körülöttetek, legyen tiszta ruhátok. A konyhátokban is legyen rend. Az íróasztalotokon is legyen rend. Ezek földi dolgok, ugye, anyagi dolgok. A ház körül is legyen lehetőleg rend, amennyire csak tőletek telik. Ne mondjátok, hát ez egy másodlagos dolog. Ha betegek vagytok, gyógyítassátok magatokat. Ne örüljetek, hogy betegek vagytok. Menjetek el az orvoshoz. A testre figyeljetek oda. Ne kínozzátok agyon magatokat. ha a szerelmetek le akar veletek feküdni, már bocsánat, hogy így mondom, akkor feküdjetek le vele, mármint ez a házastársatokat értem a szerelmeteken. Ne mondjátok, hogy hát ez egy valami, fúj, valami, nem tudom milyen dolog ez a szexualitás is. Na jó, essünk át, tartja gyorsan. Egészségtelen, beteges, csomó baj származik ebből a mentalitásból. Azt mondja Pál, hogy ne vonják meg magukat a házas felek egymástól, mert abból baj lesz, csak közös megegyezéssel tegyék ezt meg. Nem prűd a Biblia ezekbe a testi dolgokba se, testvérek. Akkor mi se legyünk azok. Ha van egy jó bor előttetek, akkor így játok meg, de mértékkel, Istenre figyelve, amikor az Uram jelezni fog, hogy na ez már itt már sok. Egyetek jó ételeket. Bocsánat, hogy ilyen, tényleg. Nyugodtan egyed, ne legyen lelkiismeret furdalásatok, hogy egy jó vasárnapi ebédet elfogyasztottatok. De ott is a mértékletesség. Istenre figyelve tegyétek azt, amit tesztek. Azt mondja Pál apostol, amit csak tesztek. Lélekből tegyétek, Istenre figyelve tegyétek, és ne károztassátok magatokat abban, ha Isten engedi azt, akkor ti ne vádoljátok utána magatokat, hogy ez nem így, meg nem úgy, meg jaj, miért nem. Éljetek tehát, testvérek, az anyagi világgal, az anyagi testben, de olyan lélekkel, amelyik az Úr Jézusra és Istenre figyel. És ez egy csodálatos, egyszerű dolog. Én azt gondolom, ez egy egyszerű dolog. Így nem lesztek rabjai semminek. Egyedül Isten rabjai legyetek és legyünk. Őrá figyelve éljük meg a testi világban a testi életünket. És várjuk azt a csodálatos reménységet, ezzel most már tényleg befejezem, hogy amit ígért nekünk az Isten. Hogy ezt a testünket igaz egyszer le kell majd vetnünk, de majd új testet kapunk. Újra ebbe a testbe öltözünk, ami ez lesz, de mégse ez lesz, ahogy a Bibliából már láttuk. Megdicsőített állapotban előhozza Isten ezt a testet. És egy olyan világba viszi, amelyik ugyancsak testi világ. Nem ez a világ, de mégis ez a világ. De egy megdicsőített állapotba. Ahol nem jöhet, mehet a sátán, meg a démonok, hanem ami teljesen összhangban áll Istennel. Várjuk ezt a világot. Nem a szellemvilágba fogunk térni majd egyszer, hanem Istennek az új anyagi világába. Nem szellemekké változunk, mert Jézus se azzá változott, amikor feltámadt, hanem dicsőséges testbe jött vissza. Mi is dicsőséges testbe fogunk feltámadni. Várjuk ezt, és ebbe a perspektívába éljük meg most és itt a mi életünket. No, láttuk a mai napon, hogy milyen nézetek vannak a világban, a testtel kapcsolatban, van, aki túlértékeli, van, aki leértékeli, és látjuk, mit mond a Biblia. Olyan szerintem olyan egészséges, olyan világos beszéd, és olyan egyszerű beszéd. Istenre figyelve éld meg az életedet, aki Krisztusért elfogadt téged, szerett téged, vezett téged, tanácsolt téged, őrá figyelve, tőle függésbe éld meg a testi világban az itteni életedet, és várjad, hogy majd egyszer egy új világba, új testbe költözöl. Segítsen ebbe bennünket a mi Urunk. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked azt, hogy te létezel, hogy ezt kijelentetted nekünk, mert különben nem tudnánk ezt. De azt is köszönjük, hogy elhihetjük, hogy te létezel, mert ez a hit is tőled van. Köszönjük néked, hogy oda bízhatjuk magunkat rád, aki teremtetted testünket is, lelkünket is, és aki elhelyeztél bennünket egy ilyen csodálatos világban, amiben élhetünk. Ó, Urunk, sok nyomorúság van itt körülöttünk, és ez mind őszüleink bűne, meg a mi bűneink miatt van. De hiszük, hogy te majd egyszer újjáteremted ezt a világot, és benne a testünket is újjáteremted. És köszönjük te néked azt, hogy az egy csodálatos állapot, egy csodálatos dolog lesz. De segíts, Urunk, bennünket, hogy itt úgy tudjunk élni, hogy rád figyelünk. Hogy úgy éljük meg a szexuális életünket, a családi életünket, a gyereknevelésünket, a munkavégzésünket, és minden dolgunkat úgy tesszük, hogy rád figyelünk közbe. Hogy ígéd által, lelked által vezetgethess bennünket, irányíthass minket. Segíts, hogy a szívünkbe te állhass a középpontba. Te lehessél az első mindenekben. És azt keressük, hogy te mit kívánsz tőlünk, hogyan tudnánk téged tisztelni, dicsőíteni, mit kell mondanunk, mit kell tennünk ebben a világban, hogy rád mutató legyen az életünk. Segíts, Urunk, bennünket felszabadulni minden materializmusból, és segíts felszabadulni minket minden idealizmusból is. Segíts, hogy keresztényként ne egyik vagy ne a másik tévútat járjunk, hanem lépjünk rá arra az egyenes és keskeny útra, amit ígédben kijelölsz előttünk. Kérünk téged, hogy vezetgess bennünket, és segíts élnünk a te dicsőségedre, áldott életet, boldog életet ebben a világban. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, családjainkat, gyerekeinket. Kérünk téged, hogy hozz haza a gyerektáborból is azokat, akik ott vannak. Kérünk téged arra, hogy hordozzad őket az úton, és köszönjük az egész héten nekik adott áldásokat. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk az ifjúsági hetünket, ami még előttünk áll, a gyülekezeti hétvégénket is. Kérünk, hogy hordozzál bennünket. Áld meg azokat, akik szabadságra mennek, vagy akik szabadságukat töltik itt közöttünk. Adj testi-lelki megújulást, felüdülést nekik is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, gyülekezetünket, egész népünket. Állíts bennünket az igazság útjára. Szabadítsd fel népünk sok-sok tagját a materializmus tévútjáról, és az idealizmusnak a hamis ösvényeiről is. Segíts, hogy mindenki rád találhasson. És ha ebben használni akarsz bennünket, itt vagyunk, Urunk. Segíts, hogy hű tanúid lehessünk ebben a világban. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a ti szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és röviden a hirdetéseket hadd mondjam még el. Jövő héten bibliaóránkat a szokott időben tartjuk, megkezdett témákról tudunk egy kicsit tovább beszélni. Jövő szombaton esküvő lesz. Örömmel jelentem, hogy Percel Tamás jegyzette eljövendő házastársul Kálmán Csillát. Harmadízbe hirdettem most őket, tehát ránk következő szombaton 16 órakor lesz itt a templomban az esküvőjük. Meghívtak mindenkit, úgyhogy aki szívesen eljön, a szeretettel látják. Egy kis vendégségre is az udvaron, az esküvő után. Isten vigye teljesedésbe a házasulandóknak szent szándékát. Hirdetem a testvéreknek újra a Bibliaszövetségnek a bibliaiskoláját Pécelen. Az interneten is meg lehet nézni, ha valakit érdekel, nálam is lehet érdeklődni. Szívesen ajánlom azoknak, akik a Bibliába és a szent tudományba valamennyire bele akarnak mélyülni, hogy egy ilyen tanfolyamot, 2 éves a tanfolyam végigcsináljanak, minden hónapban egy alkalom van Pécelen, a Bibliaszövetség székházába. Hirdetem végül azt, hogy amint tudják a testvérek, elég nagy jégeső pusztított Észak-Kelet-Magyarországon, és nagyon sok református gyülekezetben is súlyos károk keletkeztek, és ezért a református egyház kéri, a zsinata kéri tőlünk, hogy tőlünk is, meg mindenkitől a református egyházba, hogyha tudunk, akkor adakozzunk azoknak az embereknek, akik ilyen nagyon rosszul jártak, illetve azoknak a gyülekezeteknek, akiknek a templomában például súlyos károk keletkeztek. Azért azt hirdetem a testvéreknek, hogy aki szívesen adna és támogatná ezeket az atyánk főjét, az a pénztárba fizesse be, lacinál az adományát, akár most is, vagy jövő vasárnap is lehet fizetni, és utána majd mi elküldjük közösen egy direkt erre a célra nyitott bankszámlára, vagy keresünk egy gyülekezetet, aki tényleg rászorul, és oda elküldjük konkrétan, ezt még majd meglátjuk. Aki szeretne segíteni, akármilyen kis összeggel is szívesen fogadjuk az erre beérkező adományokat, és továbbítjuk a megfelelő helyre. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket vegyük elő, 247. énekünk 6. versét énekeljük el, 247. 6. verse. Boldog nép az, amely imád íj felséget, boldog, kit íj felség kegyelmébe bévett. Utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!